Kedves hallgatóim, jelenünk politikai zűrzavara. Közepette gyakran nem ügyelünk arra, hogy bizonyos történelmi eseményeket, témákat ne a mai szemünkkel, hanem a korabeli jelentés környezetükben idézzünk fel, próbáljunk megérteni. Az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplését, a szót erősen idézőjelben használom, idén sem a múlt jobb megértésének, netán horribile dictu, egymás megértésének a szándékával tudták le Budapesten, hanem mindkét oldalon a jelenlegi politikai aktualitásba való átvetítés szándékával. A gyűlölködés kiélésének újabb alkalmaként. Természetesen az elemzők még ennek a megosztottságnak az értelmezésében is megosztottak. Némi hangsúlyeltolódás a kormány oldalon abban volt tetten érhető, hogy mintha a kommunistázás helyét akár csak a világhálón, a szociális hálókon kezdi átvenni a balliberálisozás, miközben ugyanazon az oldalon a zsidózás, a másik oldalon pedig a nácizás továbbra is állandója a vitáknak. Talán nem is annyira független ettől az a megdöbbentő tény, hogy míg 10 évvel ezelőtt a budapesti megemlékező nagygyűlésen a nemzetközi élet több mint 20 személyisége, állam és kormányfő vett részt, szolidarizálva a magyar szabadsággal, idén csak a lengyelek tettek eleget a meghívásnak, igaz, ők jókora a zászló lengető közönséggel is, amely bizonyára mindegy szálig értette és élvezte a hivatalos beszédet és az általa kiváltott élénkséget. Kedves hallgatóim, ezzel el is jutottam mondani valóm lényegéig. Ahogy akkor 1956-ban, úgy most is Magyarországra szegeződik a világ aggódó szeme. Szerencsére ma nem véres eseményről van szó, hiszen csodával felérő módon és kétségtelenül, főleg az Európai Unió érdemeként, földrészünkön több mint 70 éve nincsenek háborúk, de akkor is érthetetlen dolgok történtek, és azokat sem szabad elfelejteni mához szóló tanulságaikkal együtt. Fogalmazzak nagyon keményen. Rengeteg magyar vér folyt, áldozat esett akkor magyar kéztől is. Hiszen nem csak a szovjetek lőttek és gyilkoltak, hanem a diverziók nyomán egymás ellen forduló mindennapi magyar emberek is. Nagyocska voltam akkor, 12,5 éves, ahhoz, hogy megértsem, de persze főleg megérezzem a tragédiát. Azokban a napokban, hetekben pesti rokonok rekedtek nálunk az erdélyi kisvárosban. Napokon át sírva hallgattuk a rádiót, Budapestet és a Szabad Európát. Nem tudtuk, mi van a rokonainkkal, és alig volt mit ennünk. A személyes mozzanatokon túl azonban mára, különösen az 1989-es romániai forradalmat is átélve, amely Bukarestben sodort a sűrűjébe, megértettem az ilyen gyűlöletkitörések mechanizmusát. A forradalom, mint közismert, egyetemisták békés felvonulásával kezdődött, miután október 24-én kihirdetett statárium ellenére sem szűntek meg a rendszer ellenes megmozdulások, a szovjet egységek budapesti jelenléte pedig szemmel láthatóan tovább szította az indulatokat. Miközben a magyar elvtársak a septiben Budapestre érkezett szovjet elvtársakkal, köztük a retteget KGB főnökkel Iván Szerovval, továbbá a magyarországi szovjet haderő főparancsnokával Mihail Malinyin tábornokkal tárgyaltak a válságról, a tömeg az Asztóriától a Kossuth térre vonult, és akkor ott kezdődött 60 évvel ezelőtt, október 25-én, az a tömegmészárlás, amely a magyar forradalom véres csütörtöke néven ismeretes. Sokáig tabutémának számított az a gaztett, s a véres folyamatot elindító vérengzés kirobbantójának kilétét mindmáig homály fedi. Mint ahogy homály fedi azt is, hogy ki volt a felelős a november 4-i szovjet beavatkozás napjáig leadott 61 karhatalmi, illetve szovjet sortűzért, az iszonyú, kegyetlen megtorlásokért. Azon a csütörtöki napon az Asztóriánál a szovjet katonák még fraternizáltak a békés tüntetőkkel, akik nem is sejtették, hogy sokan közülük a halálba vonulnak. Nem a kommunista rendszer kereteit feszegették ők. Ott még tudatilag senki sem tartott, de a diktatúra ellen léptek fel, az biztos, amely a legkevésbé sem volt megértő az ilyen békés követelésekkel szemben sem. Mindamellett pont a Kossuth téri sortűz, amely a parlament épülete előtti szovjet harckocsizók közül is áldozatokat szedett, jelzi, hogy diverzió történhetett, azt a kezdeti büntettet nem a magyar politikai vezetés követte el, hanem a szovjet hadsereg és máig pontosan fel nem derített magyar segítőik. Mindenképpen a Kossuth téri vérengzés fordulópontnak tekinthető a forradalom rövid, nem egészen kéthetes történetében. Kedves hallgatóim, most arra gondolok, hogy mennyiben tekinthető biztosnak a nép ösztöne, amely a 20. század két legnépszerűbb magyar vezetőjét, az 1956-os forradalom két olyan résztvevőjében találta meg, Göncz Árpádban és Kádár Jánosban, akik közül az egyik a harcosok és az áldozatok, a másik a hatalom haszonélvezői közé tartozott. A történelem furcsa, és nincs okunk kételkedni benne, hogy 60 év múlva jelenünk történéseit is sokan furcsálni fogják.